Kedves hallgatóink! A következőekben Mahalik Krisztina emlékműsorát hallhatják Erkel Ferenc születésnapja alkalmából.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, én Mahalik Kriszti vagyok. 1810. november 7-én, tehát 210 éve született Erkel Ferenc, a magyar zenei romantika egyik legjelesebb képviselője, a magyar zenei opera megteremtője. Ennek az évfordulónak az alkalmából szeretettel köszöntöm a vonalban Szappanos Gábor történészt. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet erre a beszélgetésre.
Köszönöm szépen én is.
Mielőtt itt Erkel Ferenc életével és munkásságával kezdenénk el foglalkozni, arra kérem, hogy meséljen nekünk egy kicsit a családi hátteréről, hiszen az, hogy hova születünk, az sokszor nagyon meghatározza azt, hogy kivé válunk.
Így van. Az Erkel család az Pozsonyból származott el Gyulára. Német származásúnak mondják egyébként az Erkel családot, és természetesen az is valamilyen szinte, de már a 15. század legelejétől kezdve magyarként szerepeltek a telekkönyvekben. Legkorábbi adatunk Erkel Péter nevű szülő tulajdonosról vannak a 15. századból. Évszázadokon keresztül éltek ott gyakorlatilag, illetve a környéken, és mindenfélével foglalkoztak. Kereskedők voltak, iparosok voltak, de a zene szeretete és a zene művelése az fölbukkant a család szinte minden tagjában. Mondhatjuk, hogy valaki volt olyan tag, aki hivatásos zenész volt, volt, aki úgynevezett hobbi zenész volt. Az anekdota szerint Wenckheim Ferenc, a kastély, Gyulai Almási kastély, mostani Almási kastély, akkori ura mulatta az időt Pozsonyban, és udvarolt a Vöröskői vár úrnőjének, Páfi Borbálának, akinek szerenádat szeretett volna adni, és kézenfekvő volt a Pozsonyban élő Erkel család néhány tagjának a tagjait megkérni a szerenád lemuzsikálására. És a szerenád olyannyira jól sikerült, hogy nem csak a leendő grófné, hanem az Erkel család kettő tagja is leérkezett Ferenc gróffal Gyulára. Idősebb Erkel József, Erkel Ferencnek a nagyapja, illetve ifjabb Erkel József, Erkel Ferencnek édesapja. Idősebb Erkel József bekerült a kastélyba, a Wenckheim kastélyba, kapott egy címet, a gyulai kastély gondviselője. Hát igazából udvari zenemester vagy zenei udvarmester funkciót látott el. Hangászati mulatságokat szervezett a kor kifejezésével élve, zenére oktatta a gróf gyermekeit, majd később az érdeklődőket is, hiszen 1822-ben oklevelet kapott, miszerint az első zeneiskolát megnyithatott a kastélyi lakásán. Ifjabb Erkel József pedig Német Gyulára került, mint tanító, illetve a Magyar Gyulai templomban kántorizált, akkor még külön közigazgatási egységként tartottuk számon Német és Magyar Gyulát, minden külön volt az intézményrendszer vonatkozásában, kivéve az egyház. És így született végül meg második gyermekként, 1810. november 7-én Erkel Ferenc, aki a családban ritkának számító Ferenc nevet kapta, Wenckheim Ferenc gróf után, aki keresztül alá tartotta, a két család mindig is rendkívül jó kapcsolatot ápolt egymással.
Mit lehet tudni arról, hogy Erkel Ferenc hogyan fordult a zene felé?
Ez egy nagyon aktuális kérdés, hiszen most forgattunk erről kis filmet. A napokban lett kész, az Erkel Emlékháznak a honlapján meg is tekinthető. Mindig is muzikális volt. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy volt itt egy öreg mindenes. A Német Gyulai szülői ház konyhájában egy öreg paraszt, aki mindenfélét tett, vett a ház körül, és a kicsi Erkel mindig kijárt hozzá, és hallgatta őt, hallgatta a régi dallamait, úgymond nótáit, történeteit, és visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy csodálta azt, hogy egy néptől minél inkább széttagolt, minél nagyobb szünetek vannak közötte, a sorok között, annál inkább egységesebb a zene. Nem hiába mondta később a Kodály is, hogy a zenében a legfontosabb dolog a szünet. Ezt Erkel Ferenc is kiskorában már felismert, és a későbbi műveiben ez értékelteti a hatását. De a városban szervezett különféle zenei esteken, illetve kastélyban szervezett zenei esteken részt vett kezdetben, mint ott alapozóként, majd akár képes volt később egy misét nekísérni, de 11 évesen már az első nyilvános zongorakoncertjét is megtartott.
Ugye, ahogy említette, játszott koncerteken, aztán később tanított zeneiskolában, aztán elismert lett karnagyként és zeneszerzőként is. Mit lehet tudni arról, hogy melyik szerepben érezte ő legjobban magát?
Ez egy jó kérdés. Én azt gondolnám, hogy a zeneszerzői, illetve karnagyi szerepben érezte magát a legjobban. Inkább vezényelni szeretett, illetve illenféle különféle dalműveket, operákat. Nagyon sokféle életrajzíró dolgozta már, ő a Lelkert Ferencnek az életét, illetve születtek alkotások róla. Például a 1952-es Keleti Márton által rendezett Erkel film, ami, hogyha úgy lehet fogalmazni, elég rendesen összekavarja az embernek az elképzeléseit Erkel Ferencről. De én azt gondolom, hogy zeneszerzés, illetve a karnagykodás volt, ami a szívéhez legközelebb állt. Ugyanakkor élete vége felé már kialakult az úgynevezett Erkel műhely, amiben a fiai, idősebb fiai szerepet vállaltak, és közösen szerezték a Kései műveket. Ez egy bevett szokás volt egyébként annak idején, fajta szakmai gyakorlat volt.
Erkel Ferencnek a fiai, ők később mind tovább vitték ezt a zenei vonalat?
Igen, mindenki. Sőt, nem csak a fiai, hanem a későbbi leszármazottai is. Erkel Elek volt az egyik olyan, aki nem szánt a zenei pályára, hiszen nagyon erős testalkata volt is, domha mozgása, ezért ide eredetileg Kovácsnak szánták. Majd a zenei pályája a Nemzeti Színház üstdobja mellett indult, és onnastól kezdve már számára sem volt megállás. Mint karmester is és zeneszerző is nagy eredményeket tette az asztalra. Több sikeres magyar operett is hozzá köthető, például a Sárga Csíkó, a Piros Bugyellár is, tehát gyakorlatilag minden gyermeke a zenéhez közel került. És ahogy mondtam, egyébként a leszármazotta is a mai napig Budapesten ilyen Somogyvári Ákos, Erkel Ferenc szép unokája, vagy a marosvásárhelyi Szőnyi család, Szőnyi Zsuzsanna, ő klasszikus hegedű tanár. Debrecenből is jöttek rokonok, szintén klasszikus hegedű tanár, úgyhogy a mai napig kimutatható a leszármazotta körében a muzikalitás.
Beszélgettünk az előbb a zeneszerzésről, és ami talán senki előtt nem ismeretlen, hogy Erkel Ferenc szerezte a zenéjét a magyar himnusznak. Viszont, hogyha jól tudom, akkor azért az, ahogy ez megszületett, az nem teljesen egy hétköznapi történet.
Igen, van az a történet, hogy Erkel Ferenc nem szerette volna megzenésíteni a himnusz, hanem történt, hogy sétált az utcán, és egyszer csak elkapta a kardját Bartali, a Nemzeti Színháznak az igazgatója, és gyakorlatilag ráritakodott, hogy na Ferenc, hát írtál-e már himnuszt. És Ferenc mondta, hogy ő nem írt, nem is szeretne, meghagyja ezt az örömet, egyre nekünk kedvét leli az ilyesmiben. Na de Bartai hajtatatlan volt, de rángatta Erkelt egy szobába, egy irodába, állott egy kopott sárgás zongora, és elébetett egy iskót a papírost, hogy addig innenkül nem állhatta, még megzenésít ez a himnuszt. És mondta Erkel, hogy a bátyám nem szivarsod rá, se, hogy csak úgy rögtön. De Bartai hajtatlan volt is, rázárta az ajtót. Visszaemlékezéseiből úgy tudjuk, hogy álltam ott, mint Napunguki János, nem tudtam, mit ívő legyek. Majd eszembe jutottak pozsonyi tanítómesteremnek szavai, hogy fiam, ha szent-szenét komponált, mindig a harangok szavajusson előttetve. És eszébe jutott, hogy komponált a himnuszba elejére s végére. Amikor bemutatták a pálya műveket, az összes többi kis nótások, siricsári kis nótáskák voltak, de mikor az övére került a sor, a szemek megteltek könnyen, a lelket dagadtak a büszkeségtől, és övére a dicsőség. Tartja az anekdota, amiből semmi nem igaz, de nagyon jól hangzik. Ez Gárdonyi Géz jegyezte le egyébként. Erkel Ferenc mindig is készült a himnusz megzenésítésére, de benne sem volt a bíráló bizottságban. Még ugye a szóval benne volt, itt is elvárt lett volna, viszont nem volt benne. A 13 pályamű közül egyes számmal adta be az övét, nem tudjuk, hogy hanyadjára, de valószínű elsőnek adta be az övét. Itt az írás forkassátok kölcsei parafrázisú jelikével. Annyi egyébként mégiscsak igaz a történetből, hogy a harangját is szerepel benne, a pozsonyi harangok is lették meg, mint a bizonnyal belekomponálta a zene elejére és a végére is, amit hogyha viszont belegondolunk, manapság már nem hallhatunk. A Bonisztaron zene történés fogalmazott túlsége hívőszének volt, mint egy darab kavics, ami a évek során a folyó sodrása folyamatosan csiszolta, tökéletesítette, tehát Erkel Ferenc ennél egy kicsit tempósabb darabot írt, meg már-már tánczenei volt, pedig volt vertikus elfutásokkal, magyaros motívumokkal, vonósokra volt írva elsősorban, és a harangjáték az elején és a végén benne volt. Ez az évek során kikapott, különféle döntéseknek következtében, most a 20. század elejé, 1938-as, hogyha minden igaz, Oszmány Ernő féle verzió szokott a legtöbbször megszólalni, de a föl lett játszva az elmúlt években, Erkel Ferenc eredeti kottája alapján is többen most már a magyar himnusz, úgyhogy többféle verzió is elérhető.
Ahogy a himnusz is mutatja, és talán az eredeti formája még inkább, Erkelnek nagyon fontos volt a magyarsága, a nemzeti hovatartozása. Ez mire vezethető vissza?
Azt tudjuk róla, hogy gyenge volt németből, és édesapja is tanított egyébként, ő mondta, hogy tanító, aztán tanító, és nem kivételezett Ferenccel sem. Hármas volt a legjobb jegy, amit kapott tőle, ez viszont a gyenge németére vezethető. Tehát a pozsonyi gyökerek is, mint magyarként tartják ő számon. Persze az is érdekes a másik oldalról, hogy az édesapja, ifja Berke József pedig pont azért kapott megrovást a püspöktől, mert a magyar gyulai plébánia templomban német nyelven tartotta a előadását, hogyha úgy tetszik, és megrovást kapott, hogy a magyaroknak mindig is elsőségük volt Gyulán, sőt egész Magyarországon is, és így le kellett állítania a német nyelvű tevékenységét, de azt gondolom, hogy a magyar identitás, a magyar népi kultúrának a művelése és a szeretete az egész családot áthálózta.
Egy különleges momentum volt valószínűleg az életében, hogy 48. március 15-én a Nemzeti Színházban a Meghalt a cselszövő kezdetű kórust énekelték este. Erről lehet valamit tudni a visszaemlékezéseiből, hogy ezt hogyan élte meg?
Ugye a második operájáról van szó, Hunyadi László. 1844-ben debütált, igazi magyar opera volt egyébként, már nyugati a elemekkel, még az előző, a Bátori Mária, az meg egy nyugatiasabb opera volt magyar elemekkel. Érdekes, hogy kritikát illették már 1840-es Bátori Máriánál is, azért, mert történelmi szereplőket kornikáltat a színpadon. Kockáztatták azt is, hogy ne talántám még azt is megérjük, hogy a hunyadiak fognak kornikálni, és hát tényleg megérték. Erkel Ferenc természetesen a magyar forradalom és szabadságharcnak a pártján állt, a Meghalt a cselszövő gyakorlatilag országhódító útra indult. Nagyon sok helyen fölle gyűjtve többek között Bence Lászlóné, dr. Mező Judit nyugalmazott főiskolai tanár és népzene, néprajzkutató, fölgyűjtötte Hajdú megyében is, illetve Bartók János 1952-ben Gyulaváriban is fölgyűjtötte, mennyasszony kísérő lakodalmas csárdás formájában. Természetesen ekkor már más jelentést kapott a szöveg, illetve más szöveget is kapott a zene, viszont ez a dallam olyan jól sikerült, hogy a nép az ajkára vette, hiszen az egyház zene, a népzene és a világzene mindig is egy szoros kapcsolatot állt egymásra.
Maradva egy picit a történelmi vonalon, de azért ugorva egy kicsit az időben, 1867-ben ugye az Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság között fennálló kapcsolat rendezésére megszületik a kiegyezés, és megalakul az Osztrák-Magyar Monarchia. Ez hogyan hatott Erkelnek az életére és a munkásságára?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Erkel Ferenc úgymond kemény, hát nem is kemény vonalas, inkább ilyen konzervatívságú volt. És mint minden művésznek, az ő életét is befolyásolta a politika. Na most a kiegyezés előtt, amikor a nép az forradalmi lázban égett, nagyon jól ki tudta szolgálni Erkel Ferenc az ő művészetével a igényeket. Viszont amikor már a nép ugye kiegyezésre vágyott, vagy kiegyezés után békére vágyott építeni az országot, és a politikai szelek is másképpen fújtak, Erkel Ferenc ezt nem követte, megmaradt a régebbi konzervatív irányvonalánál, például ugye akkor jött ki a Dózsa György, ami szintén nem volt egy sikeres választás politikai szempontból, a parasztlázadó vezér. Azt mondjuk, hogy Erkel Ferenc az mindig, ahogy haladt előre az idő, egyre múskomarabb és megkeseredettebb le. Bizonyos értelemben előremutató zenei alkotásokat tett le az asztalra. Volt, amit sértődöttségből írt olyanra, amilyenre például az István király című operájánál mondta azt, hogy ha Wagneri opera kell nektek, megmutatom, hogy én is tudok olyat írni, mint más. Tehát már nem igazán találta szerintem a helyét. Annyi bizonyos, hogy azért tovább dolgozott, de te sakkozott. Azt följegyezték, hogy öregkorában már csak ült a pesti sakkörnek a kávézójában is. Már nem is igen játszott, nem is beszélt semmivel nagyon, de a sakk is nagyon fontos szerepet játszott az életében, vagy lehet kikapcsolódni gyakorlatilag.
Mi az, amiről nem beszélgettünk, viszont esetleg fontosnak tartja, hogy szó legyen erről Erkel Ferenc kapcsán?
Egyrészt, amit most mondtam, ugye Erkel Ferenc, mint a sakkmester, a pesti sakkörnek az elnöke is volt, éveken keresztül részt vett a Vespáris mérkőzés irányító bizottságban, amit végül meg is nyerte, kidolgozta a budapesti védelmet, magyar megnyitást. Hát ő elmondása szerint azért szeretett ennyire sakkozni, mert addig sem kellett csöppet sem szellemes zenészettel a zenéről társalogni. Ez egy kikapcsolódás volt számomra, elég is mondtam. Persze természetesen hozzáfűződik a ház, a Zeneakadémia, hozzáfűződik a Filharmóniai Társaság, a Daládejtetek, a fölkarulása, valamint feltétlen meg kell említeni azt, hogyha már ugye Erkel Ferencről beszélünk, hogy ahogy mondtam, Németh Gyulán született, és a szülőháza az mai napig föntáll és kiállító helyként működik. Erkel Ferenc emlékház a Borbiamos tér 7, ahol végig sétál a látogató interaktív elemek között tudja megismerni Erkel Ferencnek életét, munkásságát és a legnemesebb műtárgyait és hagyatékát is.
Itt most a koronavírus járvány kapcsán ugye ez az utazgatás, vagy esetleg az ilyen kulturális helyszínek látogatása az nehézkesebbé vált, vagy egy picit háttérbe szorult, de hogyha jól láttam, akkor az emlékháznak a honlapján ott sok minden virtuálisan is megtekinthető.
Így van. Van fönt online táratvezetésünk is, ahol a látogatók 360 fokos kamerával lett fölvéve maga a táratvezetés. A látogatók körbe nézhetnek, forgathatják közben a készülékeket, és ameddig hallgatják az előadást, láthatják maguk körül a teret is, illetve vannak fönt sétánk is az erkelemlékház.hu nevű honlapon, azt is meg lehet nézni. Ezért minden kiállító helyünkre igyekszünk valamiféle online tartalmat biztosítani. Gyulai Almási Kastély Látogató Központnak is van fönt online tájékoztatása, illetve a Gyulai Vára is készül, hogyha éppen nem tudnak hozzánk eljönni, akkor is legyen mit nézni gyakorlatilag. De természetesen nyitról vagyunk még mindig, folyamatos a fertőtlenítés, a szellőztetés, több helyen van kész fertőtlenítő kihelyezve, úgyhogy igyekszünk biztosítani a tőlünk telhetőt, hogy a látogató biztonságban látogathassák meg a kiállító helyeinket.
Biztatom én is a hallgatói családot arra, hogyha kedvet kaptak hozzá, és lehetőségük van rá, akkor látogassák meg az emlékházat, ha pedig esetleg messzebb vannak, akkor virtuálisan járják egy kicsit körbe. Nagyon szépen köszönöm Szappanos Gábor történésznek, hogy elvállalta ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és további sok sikert kívánok a munkájában.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
Mahalik Krisztina összeállítását hallhatták Erkel Ferenc születésnapja alkalmából.